Úgyból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Barta Lajos, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója. A műsor első részének utolsó perceit a azonnali fizetési rendszer rááldoztuk, időzelbetével mondom, tekintettel arra, hogy most már van egy pár év mögöttünk, és hát készül az AFER 2.0-as verzió. Ugorjunk át erre, hogy mármint a jövőre, melyek a kihívások, és melyek voltak azok a szükségszerű követelmények, amelyek indokolják egyébként, hogy fejleszték ezt a pénzügyi infrastruktúrát.
2020 márciusában indult el az azonnali fizetési rendszer. Mondhatnánk, hogy a legjobb kor, hiszen rögtön utána ugye zárások következtek, és jó volt az, hogy lett egy új infrastruktúra, amit szintén lehetett használni, úgy, hogy nem kellett kontaktusba lépni, nem kellett készpénzt használni fizetésekre. De amiatt, hogy a Covid jött, emiatt nagyon sok minden le is lassult. Tehát mi azt terveztük, amikor az egész azonnali fizetési ökoszisztémát elképzeltük, hogy elindul majd az azonnalinak az alapinfrastruktúrája, ami lehetővé teszi azt, hogy 5 másodpercen belül lehet utalni, és aztán pár év alatt, és a mi fejünkben nagyjából egy olyan 4-5 év volt, erre rá fognak épülni mindenféle szolgáltatások, amit a bankok fognak nyújtani az ügyfeleknek az azonnali infrastruktúrára alapozva. Milyeneket gondolok? Ilyeneket, hogy mondjuk egy boltban is lehet azonnalival fizetni. Legyen ez akár egy rendes fizikai bolt, ahova be lehet menni, vagy legyen egy online bolt, ahova ugye a képernyőn keresztül jutunk el. Vagy lehet mondjuk számlát kifizetni azonnali átutalással, illetve egy arra épülő szolgáltatással. És a Covid miatt ez nagyon lelassult, tehát mindenki ugye először azzal volt elfoglalva, hogy egyáltalán rendezze a sorait, a bankszektor is nyilván ezzel volt elfoglalva, hogy tudjon úgy működni, hogy nincsenek benne a dolgozók. És aztán nem láttuk, hogy elkezdene ez felgyorsulni, ezért gondoltuk azt, hogy mi segítünk ismét egy kicsit a magyar bankszektornak, és készítettünk egy újabb koncepciót az azonnali fizetési rendszernek a szolgáltatási szintjére. Tehát, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtsanak a magyar pénzforgalmi szereplők. És itt van néhány dolog, ami nagyon érdekes, és ami benne van ebbe, amit mi úgy hívunk, hogy azonnali fizetés 2.0, tehát a második szakasz. Az egyik például, talán ez a legismertebb, hiszen erről azért kommunikálunk rendszeresen, ez a QR kódos fizetés. A másik az a fizetési kérelemnek a használata. A harmadik az, hogy növeljük az értékhatárt. A negyedik, hogy meg fog jelenni az azonnali fizetés sokkal jobban és felismerhető módon a fizikai és az online boltokban is, mert lesznek logók, lesznek képek, amikről meg lehet majd ismerni, hogy ezeken a helyeken lehet azonnali fizetésre épülő valamilyen szolgáltatással fizetni. Tehát ezek a leginkább azok, amiken gondolkodunk a következő időszakban.
Maradunk továbbra is a témánál, mint az elektronikus pénzforgalomnál, és ha megengedek, akkor visszaugrok a műsor első részének a első bevezető perceire. Ez pedig ugye az elektronikus fizetések terén az egy érdekes kijelentés volt, hogy ugye fejéredünk, mármint nem ez volt önmagában az érdekes kijelentés, hanem az, hogy a készpénzforgalom a következő időszakban hogy mint alakul. Tehát ha nagyon nagy lesz a térnyerés az elektronikus fizetéseknek, esetleg kell azzal számolnunk, hogy visszaszorul a készpénzforgalom Magyarországon.
Hát ezt nagyon sokszor megkapom ezt a kérdést konferenciákon különösen, hogy akkor mikor lesz készpénzmentes Magyarország, és ilyenkor szoktam mutatni egy-két képet, újságcikkeket külföldről, amikor megjelent, hogy néhány országnak ez valóban a zászlajára van tűzve, hogy akkor készpénzmentes legyen egy-két ország. Én azt gondolom, hogy ez Magyarországon belátható időn belül nem reális cél, és nem reális, és nem is cél.
Technikai okai vannak, vagy társadalmi?
Ennek alapvetően társadalmi okai vannak. Én azt gondolom, hogy most is, és későbbiekben is lesz olyan népcsoport, vagy a korából kifolyólag, vagy másokból kifolyólag, aki igényli azt, hogy ő készpénzzel tudjon fizetni. Tehát mi nem célozzuk azt, hogy Magyarországon beszüntessük a készpénzt. Ez egy organikus folyamat. Mi azt célozzuk, hogy azt céloztuk eddig is, hogy minden fizetési helyzetben legyen a készpénz, és legyen a készpénznek egy elektronikus alternatívája is a fogyasztók, vagy a vállalkozások. a költségek, a kényelmesség és minden más szempont alapján mérlegeljenek és döntsék el, hogy itt most ők készpénzzel szeretnének fizetni, vagy elektronikusan szeretnének fizetni.
Egyébként ez valahol, hát nem is tudom, milyen politikai megfontolás, vagy gazdaságpolitikai vonatkozásra téve, ez a szabadság fokát is jelent, hogy készpénzzel fizethetünk, hiszen nyilván az elektronikus fizetések terén az nyomon követhető, tetten érhető.
Nyilván ez benne van a légkörben, hogy úgy érezzük, hogy a készpénzt nem lehet nyomon követni, az elektronikusat meg igen.
Valóban. És mi az igazság?
Hát nyilván egy elektronikus tranzakció az rendszerekben rögzítésre kerül, tehát akár egy bankrendszerében látható, és
van nyoma,
van
lenyomata. Nyoma,
van igen. Egy lenyomata. A készpénznek nincsen lenyomata. Nem véletlen azt gondolom, hogy a bűnözői körök is a készpénzt használják, és nem az elektronikus fizetéseket alapvetően.
Egyébként ezen a téren miért lehet tenni? Azt lehet tudni például, hogy az Egyesült Államoknak ugye olyan fizetési eszköze van, amelyet bármikor, bárhol be lehet váltani. És tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mikor nyomtották az amerikai dollárt, 1956-ban vagy 2020-ban.
Azért Magyarországon nem így néz ki a készpénz tervezése. Az MNB folyamatosan a készpénz oldalon is a legmodernebb technológiákat alkalmazza arra, hogy minél biztonságosabb legyen a készpénz, és amennyire én ismerem, bár nem az én szakterületem a készpénzellátás, de az európai statisztikákban a magyar forintnak az ilyen típusú megbízhatósága, tehát a hamisítással szembeni megbízhatóság az nagyon kiemelkedő. Plusz ehhez hozzájön az, hogy nem olyan nagyon régen, de 11-12 évvel ezelőtt az MNB egy új logisztikai központot épített, ami meg a készpénznek a logisztikáját modernizálta, illetve kialakított egy új készpénzlogisztikai rendszert, és ez annyira népszerű, mert ezt viszont tudom, hiszen ezzel találkozok sokszor, hogy ma is nagyon sokan a világból jegybankok ide jönnek Magyarországra megnézni az MNB-nek a logisztikai központját, meg az ehhez kapcsolódó logisztikai rendszert, amikor éppen azt tervezik, hogy ők most Malajziában, vagy Indiában, vagy akárhol egy új készpénzlogisztikai rendszert szeretnének kiépíteni.
Egyébként létezik egészséges együttérés, lehet így fogalmazni a készpénz és az elektronikus fizetés vonatkozásában?
Én azt gondolom, hogy létezik, tehát minden miért létezne. Ahogy mondtam, mi csak egy választási lehetőséget szeretnénk biztosítani, és vannak olyan formák, amikor a készpénz már nem praktikus, most mondjuk az ingatlan árakat, ha nézzük, hogy azok hogy megváltoztak az elmúlt 10 évben, tehát 10 éve mondjuk lehetett venni 15 millió forintért egy budapesti 70 négyzetméteres lakást, hát ezt most nem lehet 15 millió forintért megvenni.
A 15 igen, millió hát, forintot is... átlagos áron számoljuk, akkor ugye 80 milliót az ember úgy nem hordni magával.
Hát igen, tehát azért még ha 15 milliót esetleg hordtunk is magunkkal, már 70-80 millió forintot elég veszélyes magunkkal cipelni, én azt gondolom, tehát itt nem praktikus egyszerűen a készpénznek a használata.
Mennyiben számít egyébként költsége ennek a készpénz helyetti elektronikus fizetési rendszer? Sokan például erre hivatkoznak, főleg az olaszok.
Ugye az a helyzet, hogy más a fix és a változó költsége a készpénznek meg az elektronikus fizetésnek. Tehát amikor mondjuk létrehozunk egy rendszert, amiben elektronikusan lehet fizetni, azok jellemzően úgy vannak kapacitásban kialakítva, hogy egy további tranzakciónak a lebonyolítása már minimális költségnövekedést elemez, vagy eredményez, tehát nagyon könnyen lehet növelni a volument benne. Anélkül, hogy a fajlagos költségek elkezdjenek nőni. A készpénzben ez fordított azért, tehát ott, hogyha egyre több készpénzt használunk, akkor több autó kell, ami szállítja, nagyobb tárolók kellenek, több biztonság kell, tehát ott az ilyen típusú költség megoszlás a változó meg a fix költségek között eltérő. Tehát ezt ki lehet azért mutatni, hogy és körülbelül a mi számításaink szerint olyan 60-65%-nál van az a fordulópont, amikor az elektronikus fizetések olcsóbbak lesznek fajlagosan is, mint a készpénznek a használata. Tehát ott érdemes valahol keresni azt az ideális pontot, ahol a készpénz meg az elektronikus fizetések úgy jól el vannak egymással.
Egyébként a statisztikába beleszámolódik az is akkor, amikor a mobiltelefonnal fizetünk, hiszen tulajdonképpen mégiscsak a bankkártya mögötti hardware.
Természetesen, ugye jelen pillanatban leginkább bankkártyát ültetünk a mobiltelefonba, és akkor úgy fizetünk, de az a bankkártyás infrastruktúrát használja. Ez egyébként úgy néz ki, csak hogy érthető legyen a hallgatóknak, hogy ha egy magyar banknak a kártyájával fizetünk egy magyar boltban, akkor az a tranzakció mindegy, hogy hol történik, az kimegy külföldre. Ugyanis vagy a Visa, vagy a Mastercard-nak a rendszerében fogják elszámolni, az egyik Belgiumban van, a másik Angliában van. Tehát hiába egy belföldi tranzakció, ez ki fog menni külföldre. Viszont ugyanezt fog létrejönni.
Ami ugye díjköteles valamilyen
szinten. Nyilván ennek költségei vannak. És ennek egyfajta alternatívája is lesz a QR-kódos fizetés például, vagy a fizetési kérelmes fizetés.
Utóbbi mi pontosan nem teljesen érthető? A QR-kód igen, de a fizetési kérelmes.
A fizetési kérelmes az is egyszerű. Mondjuk egy nagy beszedőt képzeljünk el, aki egy nagy telekom szolgáltató több százezer ügyféllel, és ő meg fogja tudni azt majd tenni, hogy mivel nála például megvannak az ügyfeleknek a mobiltelefonszáma, hiszen ő egy mobil szolgáltató mondjuk, ezért akár azt is megteheti, hogy a mobil számra, hogyha az hozzá van rögzítve a számla számhoz, és ugye erre lehetőséget, tehát az azonnali fizetési rendszer, kiküld több százezer ilyen fizetési kérelmet, ami egy számla tulajdonképpen digitálisan elküldi, és azt mondja, hogy ha be akarod fizetni, akkor most nyomj rá erre a gombra. Ha rányomok, akkor a banki mobil applikáció meg fog keletkeztetni egy átutalást, azt jóvá hagyom, és kifizettem a számlámat. Annyiban lesz, tehát kicsit ugye ez a sárga csekknek valamilyen alternatívájának tekinthető, és annyiban fog hasonlítani a sárga csekkre a jelenlegi csoportos beszedésekkel szemben, hogy itt is lesz olyan verzió, és én azt gondolom, hogy ha nem fizetem most ki, akkor lehet, hogy egy hét múlva újra fel fog jönni ez az üzenet, akkor most ki akarod-e fizetni. Tehát jobban lehet vele a likviditást kezelni, pont úgy, mint a sárga csekk, hogyha valakinek van 5 befizetni valója, és mondjuk anyagilag éppen abban a hónapban megszorult, akkor lehet, hogy 4-et be tud fizetni, az 5-et meg elhalasztja, itt ugyanez rendelkezésre fog állni. Mi úgy láttuk egyébként az elemzéseinkből, hogy ezért eléggé népszerű még a sárga csekk ma is, mondjuk a csoportos beszedéssel szemben, ahol ha azt egyszer felhatalmaztuk a beszedőt, hogy beszedje a számlánkról, az minden hónapban, azon az X napon meg fog érkezni, és ha van a számlánkon pénz, akkor az el fog onnan venni. Nem tudjuk menedzselni ilyen könnyen a likviditásunkat például.
Egyébként a 2030-as stratégiában hol vannak alapvetően mozgásterek vagy növekedési lehetőségek? Ha már említette itt a beszélgetés középső részén, hogy most erre fókuszálnak.
Igen. Megjelöltünk jó sok irányt ebben a stratégiában, ahol úgy látjuk, hogy lehet változtatni a jelenlegi helyzeten. Ilyenek a pénzügyi bevonódásnak a mértéke, ami még mindig nem 100% Magyarországon, az innováció növelése, a verseny növelése, a pénzügyi tudatosságnak a növelése, a biztonságnak a megőrzése egy kiemelt és kritikus pont. És ide tartozik két ilyen kicsit kézzelfoghatóbb terület is, még ennél is, a kiskereskedelmi fizetéseknek a területe, tehát az elfogadói szolgáltatások, amikor egy kereskedőnek nyújtanak a bankok, akár bankkártyás, akár majd QR-kódos, vagy fizetési kérelmes, vagy bármilyen más szolgáltatást, és ugyanez a számlafizetéseknek a területe. Tehát ez a hét terület az, ahol mi úgy látjuk, hogy lehet akcióterveket kidolgozni, és ezt fogjuk is csinálni. Most az első 3 évre...
Éves bontás? Akkor rá is tűnt. Éves bontások vannak, vagy...
Nem, ilyen 3 éves ciklusokban tervezzük. Az első 3 évünk tele is van. Az azonnali fizetés 2.0-val lesz egy... Tervezzük azt, hogy a zsíróban, ahol most van egy éjszakai, egy napközbeni, meg egy azonnali rendszer, ezeket valamilyen formában racionalizáljuk, mert ez így túl sok. Van egy olyan tervünk, hogy egy központi visszaélés szűrő rendszert építünk a zsíróban szintén, ami a visszaéléseknek a megakadályozásában segít, tehát már most itt látjuk az első 3 évre, hogy mit fogunk csinálni, és közben folyamatosan az érintett szereplőkkel, akik hatóságok, minisztériumok, a piaci szereplők, azokkal pedig konzultálunk, mert ez a pénzforgalmi stratégia is úgy született, hogy ezzel a széles körrel konzultáltunk, és integráltuk mindenkinek a gondolatait, hogy mik azok a területek, amin kellene tovább haladni.
És hogyan mérik, majd nyomon követik a munkát?
Létrehoztunk egy pénzforgalmi fejlettségi mutatórendszert, ez 18 mutatóból áll, és ezekben definiáltuk, hogy mi az, amit úgy általánosan akarunk mérni, mi az, amit a fogyasztói oldalon akarunk mérni, és mi az, amit a kereskedői oldalon akarunk mérni. És ezeket azt tervezzük, hogy évente fogjuk mérni, és egy ilyen kiadványban közé fogjuk tenni, hogy lássuk azt, hogy 2030 felé, ahogy haladunk, évente rajta vagyunk-e azon a vágányon, amit terveztünk, vagy esetleg letérőbe vagyunk, és akkor valamilyen formában vissza kell magunkat vinni rá.
Ugye említette, hogy széleskörű konzultáció előzte meg ezt a fajta azonnal a fizetés rendszer 2.0-as verzióját, de mennyibe fog ez fájni az érintetteknek, mert az lehetett hallani akkor, amikor bevezették az azonnal a fizetési rendszert, hogy több bank azért kifejezte nem tetszését az elképesztő költségek miatt.
Én azt gondolom, hogy nem nagyon lehet mérni ennek a költséget, ez jóval alacsonyabb fejlesztési költséget jelent. Nyilván kell fejleszteni, de itt egy mobil applikációt kell fejleszteni, egy internetbankos felületet kell fejleszteni, tehát ennek a nagyságrendje jóval kisebb lesz, mint az azonnali fizetésnek a költsége.
Tehát inkább a digitalizációs költségek lesznek, amelyek felbukkanak, mintsem az a hardware rész.
Én azt gondolom, hogy ez eleve minden banknak van digitalizációs terve, és ez abban pont beleilleszkedik. Ez nem lesz egy kiemelkedően magas költség az ő éves költségvetésükben.
Apropó, mielőtt el nem felejtem, hogy mind a kormány, mind a jegybank koordinátor rendszerében évek óta szerepel Ausztria beérése. Ezen a téren beértük-e már az osztályokat?
Ezen már be. Azt kell, hogy mondjam, hogy Ausztriában...
Komolyan?
Igen, tehát Ausztriában nem olyan kiemelkedően magas az elektronikus fizetéseknek az aránya. Személyes élményeim vannak, de egyébként is, tehát nyilván látunk tanulmányokat is, hogy Ausztriában nagyon sok helyen kizárólag készpénzzel lehet fizetni, jellemzően inkább vidéken, de ez akár Bécsben is elő tud fordulni. Tehát nem vagyunk lemaradva különösen Ausztriától. Akitől le vagyunk maradva, azok inkább a skandináv államok és a Benelux államok.
És a közép-európai régióban pedig?
Ott pedig nagyjából átlagos szinten vagyunk. A lengyelek nagyon fejlődnek, és a csehek, tehát ez két nagyon fejlődő ország, de ott tartjuk a lépést, mert nálunk is jelen van a Mastercard is, jelen van a Visa is, csináljuk az azonnali fizetési rendszert, tehát hogy eléggé jó az együttműködés azok között, akik ezt vagy piaci alapon, vagy mint az MNB ilyen hatósági alapon elősegíti.
Tehát a következő időszakban összefoglalva kevésbé láthatunk ilyen látványos infrastruktúra, hardware részen fejlesztéseket, mint a PSO termináloknak a kiépítés, ezek nagyjából megvannak, hanem inkább a rendszer továbbfejlesztése zajlik.
Igen, igazából a használat ösztönzése fog zajlani a következő időszakban, hiszen most van alapinfrastruktúra, van azonnali infrastruktúra, kártyainfrastruktúra. Tehát most azt szeretnénk elérni, mert a számok azt mutatják, hogy jelenleg az összes magyarországi fizetésnek 36%-a zajlik elektronikusan, és ugye akkor 64% zajlik készpénzben. Ezt pont meg szeretnénk fordítani. És ehhez azt lehet, hogy azt kell csinálni, hogy már ott az infrastruktúra, tehát már lehetne fizetni kártyával, lehetne fizetni azonnalival, de még nem fizetünk úgy, azt térképezzük most, vagy miért nem, miben tudunk segíteni, akár egy átlagfogyasztónak, akár a vállalkozásoknak, hogy inkább elektronikusan fizessenek. És erre vannak a különböző akciótervek. Ha megszületnek például az azonnali 2.0-ban lesz QR-kódos fizetés, lesz fizetési kérelem, 10 millióról 20 millióra emelkedik az összeghatár most szeptember 1-től, ezek mind segíteni fogják a fogyasztókat, hogy akkor ezt is használják, és mi úgy látjuk, hogy ha marad a bankkártyás fizetéseknek az eddigi elmúlt 10 évben megfigyelt átlagosan közel 20%-os éves növekedési üteme, és hozzá becsatlakozik az azonnali fizetésnek egy egyre emelkedő növekedési üteme, akkor ezt a célt simán el tudjuk érni, hogy a 2020-as egyharmadról 2030-ra kétharmadra változzon az elektronikus fizetéseknek az aránya.
Terveznek ezzel kapcsolatosan valamiféle kampányt, hogy ösztönözzék az ügyfeleket is, az érintetteket is, hogy meg inkább átálljanak erre a szisztémára?
Igen, mindenképpen. Ahogy el fognak készülni ezek a fejlesztések, és mielőtt az ügyfelek felé ez megjelenik, és miközben megjelenik, mindenképpen tervezzük ezt. Az MNB akkor is folytatott egy kampányt, amikor elindult az azonnali fizetési rendszer, és most is azt tervezzük, hogy lesz a fogyasztók felé egyfajta kampány, akik ugye majd használják ezeket az alkalmazásokat, de ugyanúgy mi fogunk egyfajta kampányt a kereskedői szektor felé is készíteni, közösen az piaci szereplőkkel, hiszen a kereskedőknek is meg kell tanítani, hogy mi ez. A bankkártyát már úgy nagyjából sokan tudják, hogy mi az, hogy bankkártyát elfogadni egy boltban, egy kereskedő, de azt majd most kell megtanulni, hogy mit jelent egy azonnali fizetéses QR-kódos fizetést mondjuk elfogadni egy boltban. Tehát erre is készítünk mindenféle tájékoztatóanyagokat, és közösen fogunk menni majd a szektorbeli szereplőkkel, és tájékoztatjuk a kereskedőket. És hogyha jól sikerül a kereskedőit, aki kínálja a szolgáltatást, meg a fogyasztókat, akik használják a szolgáltatást tájékoztatni, akkor ez találkozni fog, és tranzakciószám növekedésben fog megjelenni.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A napvendége tehát Barta Lajos, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották. Hallgassanak bennünket továbbra is.